Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szól hozzánk Istenünk írott igéje, úgy, ahogyan az megírva található a rómaiakhoz írott levélben, annak 8. részében, az első 11 versben. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. A szent ige, amelynek alapján most szólni kívánok közöttetek, megírva található a Timóteushoz írt 2. levélben, annak első részében, a 10. versben, a következőképpen. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Miként és hogyan emlékezünk vissza a KT-ra, és azon belül is az első KT kérdésre és az arra adott válaszra? Valami módon végig kísérte ez a kérdés az Isten tiszteletre készülésemet, talán több okból is, hiszen tegnap a reformációra emlékeztünk, reformáció ünnepét ünnepeltük, ami tudjuk református hitünk számára, ez a heidelbergi KT az egyik fontos és elfogadott hitvallási iratunk. Talán ez volt az egyik ok. A másik talán az, hogy ma, ugye november 1-én, minden szentek napján a vigasztalás, a halállal való halálról gondolkodás, talán aktuálisabb kérdés a számunkra. Felolvasom hát emlékeztetőül, felfrissítésül ezt a KT kérdést és a választ. Meglátjuk, mit üzen Isten általa ezen a délelőttön. Tehát mi a te egyetlen egy vigasztalásod életedben és halálodban? És a válasz? Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg halálomban is, nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges üdvözítőmnek, a Jézus Krisztusnak a tulajdona, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen megfizetett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le fejemről mennyei atyám akarata nélkül, sőt, minden dolognak is üdvességemet kell szolgálni. Ezért biztosít engem szent lelkével az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Bizonyára többen mondtuk magunkban az olvasás mellett, alatt. Bevallóban konfirmációmra készülve, na és utána is egy darabig nem értettem, hogy miért olyan különleges ez a kérdés és a hozzátartozó felelet. Megtanultam én is, tudtam fejből, de nem tudtam, hogy miért annyira nagyon fontos ez. Miért olyan fontos, hogy ez került az első helyre, hogy azt mondják, hogy benne van a lényeg, azt pedig még kevésbé sem értettem, hogy miért kell, hogy vigasztalás legyen az a számomra, hogy nem vagyok a magamé, hanem Jézus tulajdona, aki engem megvásárolt. Miért jó az nekem, hogy nem vagyok a magam ura, legyek inkább valakinek a tulajdona? Ez egy kicsit olyan rabszolgásan hangzott akkor a számomra. Még örüljek is annak, hogy valaki más fog parancsolni az életemben? Még örüljek is annak, hogy valaki másnak tartozom engedelmességgel? Nagyon érdekes, ami egy konfirmandus fejében megfordul. Ezt a magam példájáról is tapasztaltam. Nem értettem olyan igazán, hogy mi az értelme ennek. Mert nekünk embereknek rettentően fontos az, hogy mi irányítsunk, hogy kézben tartsuk az életünket. Valami módon tanítjuk is erre a felnövekvő nemzedékeket, hogy önállóan éljenek, jó döntéseket hozzanak, tehát ők legyenek azok, akik jó döntéseket hoznak. És a Biblia is tanít minket erre, a bölcsességre, a bölcs életvezetésre, a felelősségteljes döntéshozásra, az életutunk tisztán tartására, vagyis hogy hogyan vezessük az életünket úgy, hogy az valóban jó lehessen. Nem is erre érti a KT kérdés felelet megírója a nem a magamé vagyok dolgot. Így hát ne fogjunk rá Istenre minden elhibázott vagy elszalasztott döntést, mondván nem érkezett utasítás, nem léphettem. Nem erre vonatkozik, ezt talán tudjuk is. Egészen más értelme van. Jézus Krisztus tulajdonának lenni sokkal inkább jelenti azt, hogy Isten gondoskodásába beletartozunk, mint azt, hogy egy úr, egy láthatatlan és sokszor érthetetlen úr most itt dirigálni fog, uralkodni fog a mi életünkben. De sokszor ezt a gondoskodást sem kívánja az ember. Ez az én életem, jogom van azt tenni, amit én akarok. Nem tudom, hogy van-e család, ahol ez a mondat még soha nem hangzott el. Ha máskor nem, akkor a kamasz évek alatt, és általában milyen helyzetben, legtöbbször milyen szituációban hangzik, olyankor, amikor a gyermek éppen készül kivonni magát a szülői felügyelet, a szülői vezetés alól. Jogom van, mert ez az én életem. Igazából nincs hozzá semmi közöd, mondja vagy gondolja a gyermek. Jogom van dohányozni, jogom van azokkal barátkozni, akikkel én akarok, ott az alkohol, és ki tudja még, mi minden más. Feltűnt a számomra, amikor ezt végig gondoltam, milyen érdekes az, hogy a legtöbbször valamilyen önpusztító tevékenységgel hozzuk kapcsolatba azt, hogy jogunk van önmagunkhoz. Valamilyen önpusztító cselekménnyel kapcsolatban emlegetjük, jut eszünkbe, néha skandáljuk is, lehet, hogy csak magunkban dühöngünk. Igazából nekem ehhez jogom van. Senki ne akarjon engem nevelni. Egy filmben egy kis iróniával el is hangzik, életünk elrontása egyetlen elidegeníthetetlen jogunk. Ez az Amelie csodálatos életéből származik. Az egész film olyan érdekes hangulatú. Ez a jelenet viszont egy picit mégiscsak komoly, és egy változást hoz a főhős, illetve a hős nő életében. Mégis minden jel arra utal, hogy tényleg. A legtöbbször erre használjuk ezt a jogunkat. Saját életünk elrontása egyetlen elidegeníthetetlen jogunk, tehát ettől nem foszthat meg senki. Mosolyoghatunk, de lehet ez nagyon komoly is. Ezzel kapcsolatban pedig néhány éve a kezembe került egy könyv, aminek a címe nagyon érdekes volt a számomra, így hangzik, az ember önmagáé. Többen tudják rólam, hogy lelkész családból származom, és ugye ott volt a konfirmáció, és a teológia, és gyakorló lelkész is vagyok. Mindig úgy találkozom ezzel a kérdéssel, hogy az ember ugye nem önmagáé, hanem Jézusé. Így nagyon felkeltette az érdeklődésemet, vajon miről szólhat egy könyv, aminek az a címe, hogy az ember önmagáé. Jean Améry írta, egy osztrák származású, Auschwitzot is bejárt ember, aki ott nagyon-nagyon sokat szenvedett. Utána néztem az írónak, így még jobban érdekelt, hogy vajon miről is szólhat. De az alcím egy kicsit már kezdte éreztetni velem, hogy vajon miről is lesz szó. Az alcím így hangzik: Értekezés a meghívott halálról. Ez a könyv arról szól, hogy az embernek miért van joga saját életét kioltani. Szörnyűséges könyv, nem tudom, hogy volt-e már ilyen nehéz írat a kezemben. Az író elismeri, hogy az élet ösztön az egy nagyon erős dolog, de mégis vallja, hogy létezik olyan állapot, amikor az ember nemet mondhat rá. És minden örömre, amit az élet kínálhat, és választhatja a halált. Felmerült bennem a kérdés, elnézést. Idáig fajulhat az, hogy jogunk van önmagunkhoz. Erre jó a jogunk. Önmagamé vagyok? Önmagamé vagyok? Bármit megtehetek? Senki ne szóljon bele. Önmagam életének elrontása a jogom? Igen, végül is megtehetem. Az író nagyon pontosan leírja, szinte már meggyőzően Istenről is szótejt, nagyon meggyőzően írja, mi is ennek a lélektana, hogyan is működik, az emberrel miért nem szabad rá erőltetni semmit, az életet sem. Nagyon nehéz, azt olvastam egy Bibliában, hogy a test törekvése halál, igen, valami ilyenről szól. Nem csak a földi élet kioltását értjük viszont ez alatt, lelkünket is ugyanúgy el tudjuk zárni az élet elől. Nehéz gondolkodás volt ez a számomra, de segített egészen más színben, más fényben látnom a KT kérdést, amit az elején felolvastam. Miért is vigasztalás az a számomra, hogy nem vagyok a magamé? Hogy nem magamé vagyok, hanem Krisztus tulajdona. Miért vigasztalás? El kell mondanom, hogy ez egy fantasztikus vigasztalás. Megérezhetjük, megérthetjük, hogyha a hitünkkel figyelünk erre. Nem vagyok a magamé, nem vagyok bezárva önmagamba, nem vagyok bezárva a magam erőtlenségébe, ami olyan sokszor előjön. Nem vagyok korlátozva, hanem van kire tekintenem, van kire felnéznem. Mert ha van Krisztusom, vajon tudok-e valaha is annyira magányos lenni, hogy végképp elkeseredjek? És ha van Krisztusom, tudok-e valaha is annyira elkeseredni, hogy végképp semmi reményem ne lenne? Az én Istenem nagy dolgot tett értem azért, hogy ne kelljen annyira elkeserednem, hogy akár az életet is eltoljam magamtól. Azt olvassuk, az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen megfizetett. Ő általa bűnbocsánatot nyerek, ő rá nézve az Atya visszafogad engem, abba a kapcsolatba, ami megvolt az Éden kertjében. És engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított. Azt olvastam, nincs többé semmilyen kárhoztató ítélet azok ellen, akik már Jézuséi, akik Krisztus váltságát elfogadták. És szabaddá tett a jóra, szabaddá tett a bűn hatalma alól, már ellen tudok állni, mert ő erősít engem. És tudok nemet mondani bűnökre, függőségekre, mindenféle látható és rejthető bűnre. És úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le fejemről, mennyei atyám akarata nélkül. Biztos lehetek abban, hogy ő őrködik felettem, és előbb ő elé kerül minden, ami engem ér, tehát minden dolgomról tud. Sőt, minden dolognak is idvességemet kell szolgálni, mert akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ez az egyik kedvenc úgynevezett receptem a Bibliából. Egy módszer arra, hogy hogyan kerülhetünk Isten közelébe. Ezért biztosít engem szent lelkével az örök élet felől, és érezhetem, hogy földi életem végén az örökké valóságot nála tölthetem. Csodálatos érzés, biztonság. Végül szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Új értelmet nyer az életem, nem magam felé, nem a magam dolgai, az én jogom, az, amit én tehetek, a lehetőségeim és egyben a korlátaim, hanem végre kezdhetek valaki másnak, másért élni, kezdhetek áldás lenni. Nem látjuk-e még mindig Istent néha ilyen dirigáló uraságnak, aki elront minden jót, és aki korlátozza az életünket? Nem tekintünk-e még mindig így őre? Nem jöttünk-e még mindig rá arra, hogy elsősorban nekünk van arra szükségünk, hogy őhozzá tartozzunk? A gyakorlat azt mutatja, hogy a két választási lehetőség és a következmények élesen elkülönülnek egymástól. Választhatunk. Önmagamé vagyok, jogom van a saját életemhez, amit azért nagyon sokszor képesek vagyunk elrontani. Vagy engedem, hogy az életem felett Isten legyen az Úr, és engedhetem, hogy vezessen, tanácsoljon és neveljen. Így is fogok rossz döntéseket hozni, de ugye akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Tehát még a rossz is a javamra fog fordulni. Választhatunk. Átvitt értelemben szólva akár halálugrás, úgymond, Istentől eltávolodott és tőle távolodó élet, vagy leborulás a kereszt alatt, belátva, én nem tudom jobban, segíts rajtam, vedd el a vétkeimet, légy te az Úr az életemben. Szorítom, amit tudok, a végére talán a saját káromat is okozva, vagy engedem, hogy egy olyan valaki vezessen, átengedve neki a vezetést, aki valóban tud gondoskodni rólam. Önmagamé vagyok, vagy oda kérem magam az én Istenem oltalmába. Az egyiknek a vége halál, a másiknak a vége az élet. Örök elszakítottság, vagy örök élet? Örök élet Isten mellett, a Teremtő közelében, ahová valók vagyunk, ahogyan teremtett bennünket. Azt olvastam, Krisztus Jézus legyőzte a halál erejét. Nem kell, hogy hatással legyen ránk, és nem kell, hogy Jézustól, Istentől távol, és mindig távolodva éljünk. Van módja annak, hogy az életbe kérjük oda magunkat. A lelkünk élete, az örök életünk múlik ezen. Tegnap tehát a reformációra, a hitünk megújulására emlékeztünk. Ma egy kicsit többet emlékezünk azokra, akik most nincsenek itt már velünk. De gondolkodjunk el ezeken a dolgokon. Vajon mi, a mi lelkünk felől, hogy állunk? Mi oda mentünk-e már a kereszt alá? Mi kértük-e már azt, hogy az élethez tartozzunk? Mert ha így teszünk, a halálnak már nem lesz hatalma felettünk.